mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy Te, ó Isten. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Amen. Isten iránti mély hálával ünnepelünk ma, és adunk hálát templomunkért megépítése 90. évfordulóján. Lelki pásztor társammal úgy készültünk a mai szolgálatra, hogy ő a templomról, templom építésről ad ismertetést, én pedig hirdetem Isten igéjét ez alkalommal. Most pedig június havi énekünk hangzik. Rozsinszky Emilia testvérünk a 89. zsoltár első versét énekli, és a 7. verset énekeljük közösen.
Szeretettel köszöntök mindenkit én is a gyülekezet közösségében, és ezen a mai csodálatos vasárnapon egy megemlékezést szeretnék elmondani 90 éves templomunkról, annak építéséről, történetéről, ahogyan hallottuk is ezt a hirdetésben. Az Isten háza alapjában véve családi ház. A család fő maga Isten, mi a körülötte letelepedő sereg, az ő háza népe. Írta dr. Rabasz László, egyházkerületünk volt püspöke, az 1942-ben megjelent Magyar Református Templomok című könyv egyik tanulmányában. Időtálló gondolatok ezek, és ahogyan a családok története, egymást váltó generációk, nemzedékek története, így van ez Isten háza népével is, az ő családjával is. És a családtagok felemelő kötelessége, hogy a később érkezettek számára továbbadják a családi ház történetét is. Ezért állunk meg ma is, hálaadó szívvel Istent dicsőíteni, és az ő nagy tetteit továbbadni. Hiszen itt ezen a helyen is megépült egy csodálatos családi ház, Isten háza. A 6.-7. kerületi reformátusok közötti állandó igehirdetői szolgálatra 1901-ben kapott megbízást Kovács Emil lelkipásztor, aki ezt megelőzően is már szolgált az itt élő reformátusok között. 1902-ben már értekezetet tartottak a templom építés ügyében, hiszen a Rózsa utca 20 számban bérelt, átalakított terem már kicsinek bizonyult az itt élő reformátusság számára. Ekkor mintegy 16 ezer református élt már a két kerületben. Így fogalmazott a budapesti egyház tanács a jövőre tekintve. A helyi bizottság, tudnélik az itteni 6.-7. kerületi helyi bizottság megkezdte működését, és legközelebb megkezdi az építendő templom alapjára való gyűjtést. Nem kételkedvén, hogy az a kálvinista hitbuzgóság és áldozatkészség, mely 400 keresztül néha-néha csodákat művelt, ezúttal is, bár az idők anyagi tekintetben gonoszak, éreztetni fogja hatását. És éppen 100 esztendővel ezelőtt, 1903. április 1-én megjelentek az első gyűjtőívek a belügyminisztériumi engedély mellett a templom építés támogatására. 1907-ben mintegy 80 ezer korona állt már a gyűjtésből rendelkezésre. És ekkor 1908. április 25-én alistádi Laki Adolf 300 ezer koronás adománya a megvalósulás stádiumába vitte a templom építés ügyét. Milyen hatalmasan cselekedett az Isten. Olyan jó, ha hálát adunk érte, amikor a templom kertben mellszobra mellett elmegyünk, hiszen itt áll templomunk mellett alistádi Laki Adolf szobra, amely bennünket Isten iránti hálára kötelez. Laki Adolf fiatalon kész volt életét áldozni a szabadságharcban, de az Úr megtartotta őt, mert nagy tervei voltak vele. Puritán módon élt, nemes egyszerűségben, és a Bibliából naponként erőt merítve. Ékszerész volt, akinek műízlése, becsületessége a legfelsőbb körökben is ismerté lett, mert ő javította ki Szent István koronáját királyunk koronázása előtt, és ő készítette a koronázási ajándék díszekrényeit is. Kitüntetést nem fogadott el. A világi hiúságok távol álltak tőle, de üzlete a kiválóságok, a nemzet vezetőinek kedvelt találkozó helyévé vált. Feltűnés nélkül osztotta szét vagyonát. Jótékony, hazafias célra legalább 1 millió koronát adott, és így adott egyházi célokra is közel 1 millió koronát, és ebből a fasori templom építésére névtelenül 300 ezer koronát. A templomunk megépülését nem érte meg, hiszen 1910. október 6-án hazaköltözött urához a mennyei hajlékba. 1908-ban, amikor ez az adomány megérkezett az egyház tanácshoz, Hegedűs Sándor főgondnok és Lánci Leó, a helyi templomépítési bizottság és a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank elnöke közben járt Székesfővárosnál, és az Izabella és a Hegedűs Sándor utca sarkán a Székesfőváros telket biztosított a 6.-7. kerületi reformátusok templomépítésére. Ebben az esztendőben, 1908-ban Kovács Emilt megválasztották lelkésznek, és vezetése alatt megalakult az Erzsébet-Terézvárosi parókiális kör, vagyis a fasori egyházközség. 1909. április 15-ére ki is írták a tervpályázatot, de kiderült, hogy a telek kicsi, és el van dugva a házak között. Hosszú utánjárásra sikerült elérni, hogy a telek helyett építési segélyt adjon a főváros, 200 ezer koronát 1910. február 4-én. Ezután, ezt követően vásárolták, vették meg itt a Városligeti Fasor 5-7-es szám alatti telket 265.000 koronáért. Két sikertelen pályázat után, amiben meghirdették a templomépítés, a templom tervezését, az építőbizottság Árkai Aladárt bízta meg a tervek elkészítésével, és ő építette meg ezt az új templomot. A temesvári származású Árkai, a kiváló műlakatos iparművész Árkai Sándor fiaként született, akinek nevéhez fűződik többek között a New York palota, a nyugati pályaudvar kovácsolt vas díszítése is. Árkai Aladár páratlanul dinamikusan alakuló életművének egyik döntő mérföldköve templomunk. Gerle János szavaival a késő szecessziós építészet egyik csúcspontja. A századfordulós stílus törekvések és nemzetközi hatások szintetizáló összefoglalása. A magyar iparművész hasábjain pedig így fogalmazott valaki, Károli Gáspár nyelvének építészetre fordítása ez, súlyos veretű, kemény magyarság. Mindezért méltán szerepel Árkai neve, és templomunk is több művészettörténeti munkában. Méltán keresik fel külföldről és hazánkból is építészhallgatók, akik tanulnak erről a templomról és építőjéről. És nem véletlenül csodálkoznak rá azok, akik betérnek ide, református templomunkba, milyen csodálatos ez az épület, és mennyire többet mutat, mint amit akár első gondolatra kívülről valaki megítélne róla. Így éljük át alkalomról alkalomra, hogy olyan jegyes párok, akik itt szeretnék megáldatni Isten előtt életüket, amikor bejövünk, betérünk ide, valóban a csodálkozástól gyakran megszólalni sem tudnak, hogy ilyen csodálatos, szép templomban állhatnak. Az alkotás, ez a templom, az építést dicséri. A tehetség pedig az alkotót, Istenünket. Áldjuk őt mindezért, hogy ilyen csodálatos ajándékot készített el itt ezen a helyen, amelyben mi magunk is részesülhetünk. A templomunk alaprajza görög kereszt alakú, melynek száraiban kétszintes karzatsor kapott helyet. A homlokzatot a magyar népművészet ihlette majolika lapok díszítik, amelyek a pécsi zsolnai gyárból érkeztek. A belső tér a homlokzatnál és a keresztszáraknál elhelyezett három hatalmas kapuformájú festett üvegablakon keresztül kapja a fényt. A főablak a századforduló legjelentősebb üvegművészének, Róth Miksának a műhelyéből került ki. Ám a többi üvegablak is legalább ilyen szép mestermunka, ezek csak úgy, mint a kinti majolikák, a faragott padsorok, vagy a hímzésszerű tömörséggel növényi motivumokból megkomponált falfestmények, mind-mind Árkai Aladár műépítész munkái. A hatalmas, áttört díszű bronzcsillár, ami itt felettünk van, szintén Árkai tervei szerint Miákics Károly műiparos alkotása. A méreteket, ahogyan látjuk, imponzánsak. A belső teret, amely az akkori leírások szerint mintegy 1000 fő befogadására is képes, a tiszteletet ébresztő óriási boltívek fölött 20 méter magas és 13,7 méter átmérőjű kupola zárja le. A bejárattal szemben, ahogyan beérkezünk a templomba, a főfalon, középen, ahogyan látjuk is. Itt találjuk a református istentiszteletünk leglényegesebb elemeit, a két oldalról félköríves lépcsővel megközelíthető szószéket és az előtte való úrasztalát. Az egész templom a protestáns beszélő templom egy új típusát akarja bemutatni, hol a hívek, a lelkész minden helyről egyformán láthatják, és közelről hallgathatják. Írták a fasori harangszó 1938. év májusi számában, a 25 éves évfordulón a templomról. Azért is van középen mindez, és az a lényege mindennek, hogy Isten igéje, amely a mi református istentiszteletünknek legfontosabb, legdöntőbb mondani valója, jól hallhatóan, mindenki számára érthetően elhangozhassék. A szószék fölötti modern vonalú orgona, mint egy megkoronázza az egész együttest. Minden nemes anyagból készült, márványból, bronzból, kerámiából, fából és üvegből. Forma és anyag harmóniája áhítatot sugároz. Idéztem most a mai megjelenő fasori harangszó egy cikkét, Devics Márton pótpresbiter testvérén tollából. Érdekessége az építésnek, hogy a szomszédos Herzl sebészeti szanatórium, a mai BM kórház tulajdonosának kérésére Árkai Aladár eredeti tervét szimmetrikusan tükrözte. Tehát eredetileg a terv, ahogyan elkészült, fordítva készült el, szimmetriájában tükrözve a másik oldalon, a két torony helyet cserélt, illetve a lelkész lak, a parókia is a másik oldalon épült volna meg. Báró Herzl Manó kérte azonban, hogy a szanatórium és a telek közötti kevés hely miatt fordítsa meg Árkai az építészeti tervet, és erre valóban hajlandó is volt. Úgyhogy ami most elkészült templom, és amiben mi együtt vagyunk, ez az eredeti tervhez képest tükör szimmetrikus. Báró Herzl Manó 33 ezer koronával hozzá is járult maga az építkezéshez. Az egész épület együttes telek ár, tervezési költség és minden egyéb berendezés költsége 750.207 korona volt. Kimondhatatlanul nagy szám. Isten különös csodája, hogy mindez megvalósulhatott. A templom építése 1911. július 24-én indult, és 90 évvel ezelőtt pedig, alig két évre ezt követően, június 1-én már felavatták Budapest 5. református templomát, a mi templomunkat. Csodálkozzunk hát rá, testvérek, templomunk szépségére, Isten hatalmas tettére, csodájára, hogyan ezt megépítette. Templomunkban nem a szépsége, nem a falai, nem a díszítése a legfontosabb, hanem azok, akik benne Istent imádják. Templomunkban 2002 végéig 18.104 fő részesült a keresség sákramentumában. 9.195-en tette konfirmációi fogadalmat a 90 év alatt. Különös csodája gyülekezetünknek, hogy az elsők között kereszteltek közül van, aki él még közöttünk. És talán többen is, ha nem is tudunk mindenkiről, de van, akit itt kereszteltek meg a templom építését követően az első alkalmakkor. Összesen 6002 pár kérte mennyegzőjén Isten áldását házasságára, és 12.253 főt temettek el az itt szolgáló lelkipásztorok. Jelenleg a 6. lelkész nemzedék szolgál, és ezen belül az 5. szolgatársi kettős. Templom 90 éves történetének 4680 vasárnapjából Isten kegyelméből csak egyetlen vasárnapján nem szólt az igehirdetés. 1945. január 2. vasárnapján az orosz csapatok innen a templom elől lőtték az akkori Király utcát egész nap, estére a tanásterembe pedig lovakat szállásoltak be. Mégis 1945. januárjának 3. vasárnapján a kitört ablakú templomban ugyan dideregve, de felhangzott az ének, és felhangzott az ige. És azóta is Isten kegyelméből minden vasárnap hirdettetik Isten igéje. A templom 90 éves története alatt azonban külső és belső állaga bizony a hosszú évtizedek alatt nagyon megromlott. 1980. január 1-én indította meg a belső felújítás ügyét Isten igéje. Építsétek fel a templomot, hogy gyönyörködjen benne, és dicsőítsenek engem. Olvassuk Haggeus könyvében. Isten kegyelméből 1981. május 31-ére a belső tér teljesen megújult. Ebben gyönyörködhetünk ma mi magunk is. A külső felújításhoz a 80-as évek végén tudott hozzákezdeni a gyülekezet a tetőzet felújításával. Majd 1991-92-ben került sor a külső homlokzat megújítására. A 80. évfordulóra, 1993-ra külső és belső tekintetében is megújul döntő módon az épület együttes. Isteni legyen a dicsőség ezért, s akik fáradoztak ezen, áldja meg őket az Úr. Az akkori lelki pásztor jelentésében ezt olvassuk. Azért is örvendetes ez, mert így az utánunk következőknek már nem kell hasonló gondokkal küzdeniük, hanem minden erejüket a lelki ház építésére fordíthatják. És valóban szerettünk volna és szeretnénk ezt tenni. A mögöttünk lévő évek a befejezésről, illetve a tovább lépésről is szóltak külsőképpen, hiszen így újulhatott meg a 4 feljáró lépcsőház, és vele együtt még sok minden itt a parókia együttes épületében, de elsősorban is lényege szerint valóban a lelki ház építése folyhat, és ezért is egyedül Istené a dicsőség. A célunk, hogy azt munkáljuk, amit a jelzőn, amit a testvérek kézbe is kaptak lévő ige, valóságos legyen mindnyájunk között. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, melyek kedvesek Istennek, vagy Jézus Krisztus által. És most az évfordulóhoz kapcsolódóan még örömmel jelezzük, hogy a kommunikációs világhálón, az interneten, több más református egyházközség után a Fasori Egyházközség oldala is előkészített állapotban van. Reménységünk szerint, hogy ezen az úton keresztül is megismerkedhetnek templomunkkal, de legfőképpen élő Úrunkkal, Jézus Krisztussal azok, akik ezt a világhálót ma napról napra használják. Isten adjon nekünk áldott emlékezést, hálaadást, dicsőítést, mindazért, amit velünk, közöttünk, értünk cselekedett. Úgy legyen. Amen. Most pedig, szeretett testvérek, folytassuk Isten tiszteletünket, és keressük ki 84. zsoltárunkat, amelyet most Frenzel Bertalan trombita művész testvérünk játéka vezet be. Hallgassuk szeretettel, és legyen ez az ének hálaadás a szívünkön, ezért a hajlékéért is, amelyben gyönyörködhet a mi lelkünk.
A mi segítségünk és templomunkban igére való figyelésünk megszentelése jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek Istentől, aki teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Imádkozzunk.
Hatalmas Istenünk, szerető mennyei atyánk, elénekeltük az énekeket, és szeretnénk igazán ünneplőbe öltöztetni a szívünket. Futó hétköznapjainkból jó nekünk megállni egy-egy vasárnap, de ma különösen is szeretnénk úgy megállni, hogy átjárja a szívünket a hála, amit ezzel és amit ebben a templomban cselekedtél a 90 esztendő alatt, és cselekszel ma is. Köszönjük neked, hogy örökké való igét hirdettettél, és hirdettetsz, amely életet, el nem múló életet teremt azok szívében, akik befogadják azt. Imádkozunk ezért a szóért, ma is, és amíg ez a templom szolgálatot végez, kérjük tőled, hogy lehessen a te életre mentő, áldott rendelőd. Szeretnénk megköszönni mindazokat, akiknek életében munkáltad a templom létrejöttét, akiket adakozásra indítottál. Köszönjük az áldott életet, aki húzó erő volt, és családot, és köszönjük azokat, akik tehetségüket adták, hogy gazdagon, szépen, téged magasztalón, minden tőlünk telhetőn, téged dicsőítsen. És sokakat vonzon ez a templom. Csöndesen figyelünk, Urunk, most is a te szavadra. Amen. Isten igéjét, testvéreim, a mi atyánk befejező szavaiból olvasom a Máté írása szerinti evangélium 6. részének 13. verséből. És az ő szent lelke erejét kérve hirdetem az üzenetet. Mi atyánk, tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, templomunk építésének 90. évfordulóján érkeztünk el az igehirdetési rendünk szerint a mi atyánk záró szavaihoz. Járja át a szívünket ezen az ünnepen, hogy a mi örökkévaló Istenünk, akinek hatalmáról halvány fogalmaink vannak csak, még a teremtett világ keretein belül is, nemhogy az örökkévaló hatalmát föl tudnánk fogni, ami hatalmas Istenünk ezt az örökkévaló országot, örökkévaló világot behozta a mi időnk keretei közé, ami porszem életünkbe. Nem arra használta föl hatalmát, hogy elsöpörjön bennünket. Mi lett volna számára egy bolygóval kevesebb? Az ellenkező, megvadult, önfejű embervilág életének eltüntetésével csillagmilliárdok hirdették volna hatalmát, dicsőségét, és ő minden hatalmát arra fordította, hogy behozza az örökkévalót, ami porszem életünkbe, és ebbe az örökkévaló hálózatba bevonjon bennünket. Hogyan? Első lépésként Jézust küldte be az örökkévalóságból az időbe, mert, ahogy tudjuk, úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az időben felállította Jézus keresztjét, ahol kinyitotta a kaput az örök életre, Isten országába. Közben a második lépést is megcselekedte, hogy igét adott nekünk, hogy menet közben elmondatta Jézussal ennek az országnak az igéit, köztük a mi atyánk mondatait is, gondoskodott róla, hogy megtudjuk az örökkévaló ország üzenetét. Nem neki volt szüksége erre, hanem nekünk. Hatalmas Istenünk az igén keresztül hirdetteti el azt a jó hírt, amit Jézusban megcselekedett. A Biblia első lapjaitól kezdve lelki gondozás, amit Isten igéje végez. Onnan kezdve, ahol az akkori időkben, mikor elhangzottak azok az igék először, még rettegett az ember a naptól, holtól, csillagoktól, valahogy olyan primitíven, ahogy újra, sátáni módon a csillagok meg a jelekből próbálja a sorsát kivenni. Már az első lapokon azt olvassuk, hogy fölakasztotta a napot, fölakasztotta a holdat, ember, ne rettegj, nem attól függ a te sorsod, hanem a te mennyei atyád kezében van. Azok csak eszközök. És onnan kezdve végig az Isten igéje lelki gondoz, míg eljut a te szívedig is úgy, hogy egyikünk az egyik mondatból, másik a másik mondatból vesz mélyebb vigasztalást, útmutatást, világosságot. És harmadik lépésként megcselekedte Isten azt, hogy templomokat építetett. Mert azt az igét valahol meg kell hallanunk, hozzá kell jutnunk. Erre valók a templomok, megteremtette az ige hirdetésének és hallgatásának a helyeit is. Annak idején hallottuk, hogy iskolában kezdődött a fasori istentiszteletek sora. Micsoda szűk keretek között, és milyen nagy különbség a méreteit tekintve is, de a szépségét, ahol minden áhítatra indít, tekintve is a templomunk. Újuljunk meg a hálaadásban, testvéreim. Így mondja a zsoltáros, hogy az én részem kies helyre esett. Hogy mit jelent, hogy mi ebben a templomban gyűlhetünk össze vasárnapról vasárnapra. Most, hogy készültem az ünnepre, fölidéződött előttem lelkészi szolgálatom első ideje, amikor Salgótarjánból portyáztam a környéken, hiszen 52 falu volt szorványfaluként oda kapcsolva, egyikben, másikban tudtunk is Isten tiszteletet tartani. Eszembe jutott Szalma, Tercsa kis falu, ahol úgy hirdettem az igét, és osztottam az úrvacsorát, hogy szemben Marx és Engels képe, és ott ült a kicsi csapat, a felvidékről száműzöttek csapata, akik kapták az Isten igéjét, ugyanazt az igét, ugyanazt az áldozatot, annak az ajándékát a megtört test és a kiontott vér jegyeiben, de azért valami különbség volt abban, hogy 6-an, 8-an az iskola padokba feszengve, vagy pedig itt a fasori templomban csöndesedhetünk el vasárnapról vasárnapra. Templom az örökké valóságban nincs, nem is lesz, a mennyben sem, amikor a jelenések könyve próbálja képileg megragadni számunkra valami módon a térben, időben megragadhatatlant, akkor többek között ezt olvassuk a jelenések 21-22-ben. És templomot nem láttam abban, mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma, és a bárány. És az Édenkertben sem volt templom, mert nem volt rá szükség, mert az ember élete együtt lüktetett az örökkévalóval. Olyan kedves a számomra a leírás ott a Biblia első lapjain, többek között az a mondat, hogy és az Úristen hűvös alkonyatkor járt kelt a kertfái között. Nyilván nem emberi öltözetben és alakban, hiszen Isten lélek, de át-megát járta az életüket, és az ember élete együtt lüktetett az örökkévalóval. Nem kellett a templom. És majd nem kell a templom, amikor újra együtt lüktethet úgy az életünk az örökkévalóval, hogy az övéi számára ő lesz a templom. De a bűnesettől, amíg e világon élet lesz, kellenek a templomok, annak helyei, ahol megteremti Isten, behozza az örökkévalót, ami kicsiny ember életünkbe, és ahol fenntartja ennek a hálózatát, kapcsolatát velünk. Sokan emlékeznek még a kis példára, többen visszajelzik is, hogy ment a templom előtt a nagypapa a kicsi unokával, és az orvos szülők unokája kérdezgeti a papát, erről is, arról is, mikor a templomhoz érnek, hát ez a nagy ház, ez micsoda, ez a templom, és itt ki lakik? Hát itt Isten lakik. Az nem lehet, mondta a kisunoka. Azt mondtátok, hogy Isten a mennyben lakik. Nagy gondban volt a nagypapa. Most hogy magyarázza el a kisunokának? De aztán feleletet kapott. Azt mondta, ott lakik, de itt van a rendelője. Ezért kell a templom. Mert az Úristen rendelője. És amikor azt mondta a múlt héten valaki, aki fél éve, egy éve még, ha azt mondják, hogy menjen el a templomba, akkor cifrát mondott volna. Tudja, amikor bejövök vasárnap, olyan nyugalmat érzek, amilyet máshogy nem. Egyelőre talán még ez a jelzés hozza, de már figyeli az igét. És a nyugalomnál még többet is át fog élni, amikor Isten örökkévaló világa megnyílik előtte, mert, és újra menjünk csak alapigénkhez, tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké, és mit tett Isten az országában, hatalmában, dicsőségében olyan mélyre hajolt, hogy nekünk elvégezhesse az örökké valóság hozzánk juttatását, hogy az emberi gondolattal szinte elképzelhetetlen. Jött ugye Jézusban, ahogy kezdtük, istállóval kezdte az Isten a saját fiával. Mert másként nem lehetett. Ez az istállóvá vált ember világ. Ott fogadta az Isten fiát, ahol, amilyen szinten az Isten ajándékait kezelni tudta. És aztán ment tovább, dicsőségét odahagyva, és nem volt fejét hova lehajtani. Rókáknak barlangjuk van, égi madaraknak fészkük, de az Isten fiának nincs fejét hova lehajtani. Azt mondta azoknak, akik lelkesedve követni kívánták, hogy számoljatok ezzel. Nem fordult vissza, és akkor még nem mondtam el mindent, nem is mondok, tudjuk, de nem is tudjuk azt a mélységet, amit végigjárt idegrendszerében, megalázottságában, testi szenvedéseiben, míg az istállóval kezdett földi út a kereszten fejeződött be. Azaz, hogy nem fejeződött be, mert tudjuk, hogy föltámadt, és ajándékozott az Isten neki olyan nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon. Egyszer minden meghajol, de már most, ebből a mélyre szállásból történhetett, hogy a te térded egyszer csak meghajolt az örökkévaló Isten előtt. És milyen mélyre szállt, hogy adta a kezünkbe a Bibliát. A Bibliát, amelyet hányszor meggyaláztak, kigúnyoltak, semmivé tettek. A nagy francia gondolkodó, aki ugyan halálos ágyán másként kiáltott, kimondta az 1700-as években, 100 év múlva Bibliát már csak múzeumokban fognak mutogatni. A Bibliát, amelyet el lehetett szívni, mert alkalmas cigaretta papír volt. A Bibliát, amelyből nem is olyan messze ide WC papírt lehetett készíteni, az már mindent felülmúlt, nem is sokáig maradhatott, aki erre parancsot adott. De a Bibliát, amelyet félre lehet tenni a polcra, talán az otthonunkban úgy, sok-sok otthonban, hogy van Bibliánk is, és Isten mérhetetlen kincse, amivel ember életekhez hajolt, ilyen mélyre. Ott hever, ahelyett, hogy úgy megbecsülve, hogy az az öreg bácsi, aki öreg korába jutott hitre, és amikor Bibliát vásárolt, minden alkalommal előbb megmossa a kezét, és úgy nyitja ki a Bibliát, És amikor Jézus szenvedéséről van szó, akkor letérdel, az ágyára teszi a Bibliát. És azt mondja, hogy jó, lehet ezt másképp is, de most már az én hátralevő néhány évemben pótolnom kell, amit elvesztegettem. És milyen mélyre hajolt, hogy templomot építessen nekünk is. Alistáli Laki Adolf, ahogy hallottuk, lelki pásztor testvérem, beszámolójából nagyon puritán ember volt. Majdnem kidobták a Duna melléki püspöki hivatalból, amikor egyszer oda bement, mert kéregetőnek nézték. Amiatt az egyszerű öltözet miatt, amire nem adott különösebben, és azt mondja, Petri Elek püspök urat keresem. És a hivatal vezetők tudták, hogy a kényesen, igényesen öltözködő püspök úrhoz csak úgy beengedni egy újabb kéregetőt, csak nyílt az ajtó, és jött ki a püspök. És a megdöbbenésükre Petri Elek átölelte Laki Adolfot, és vitte be magával. Mert ez az ember, ahogy csak úgy kezelték, hogy na a kéregető jön, ez az ember, az Isten eszköze volt, de nagyon. Svájcban és itthon szerzett jövedelmét és értékeit mind befektette. Mélyre szállás ez. Mert Isten ilyen utakon építetett templomot, és igaz volt, hogy névtelenül helyezte el a csekkszámlára az összeget, csak milyen az ember. Nem hagyták tovább, addig kutattak, míg a csekkszámlán a nyomára bukkantak. Isten dicsőségére volt mindaz. De mit megtesz Isten itt, hogy végbe vigye a tervét? Azért, hogy az örökkévaló bejöjjön a szívedbe és a szívembe. Mert azt el ne felejtsük, hogy nem játék az, ami történik. Egyik énekünkben mondjuk, nem játék volt, amit megtett. Legfőbb kincsével értem. Életre, halálra, örök életre, örök halálra megy, ami ember sorsunk kérdése. És mikor kimentem a napokban Laki Adolf sírjához, megtalálható a kerepesi temetőben, balra fordulva rögtön a szélső fal, az utca felőli fal mentén egy szép fekete márvány sírkő előtte, kő feljáró. Előbb megkerestem egy másik sírt is, csak azért, hogy még élesebb legyen a kontraszt. Megkerestem, amelyik nagyon megdöbbentett korábbi, ott jártamkor. Hadd olvassam el, hogy azon a síron mit jegyeztettek föl. Szép fehér márvány, születünk, meghalunk, ez a sorsunk. De kérjük, miért? Feleletül egy marék földdel betömik a szánkat. Pont ennyi. És akkor leírtam Laki Adolf és családja sírjáról a feliratot. 81 évet élt, meghalt, mint hallottuk, 1910. október 6-án, az aradi vértanúk napján. A fölírat, beírták nevüket az életkönyvébe. A halál nekik csak e földi lét vége. Áldott emlékük él időtlen időkig. Család, egyház, haza, hálás szívvel őrzik. Micsoda különbség a kettő. Erről van szó, testvérei.
Mert itt van a mi atyánk befejező szava,
az Amen, amelyet mikor hittanórán kérdeztünk, gyerekek, mit jelent ez a szó?
A nagy jelentkezésre azt felelte egyikük, hogy vége.
Nem azt jelenti. Az Amen, az ószövetségi Ámon igéből származik. Ez az ige jelentése szerint valakit szilárdnak, erősnek, megbízhatónak tartani, amikor kimondom, hogy Amen, akkor kimondom, hiszem, hogy úgy lesz, hiszem, hogy megbízható, erős, szilárd, változatlan az én Istenem, akinek minden ígérete áll, és akiről ezt olvassuk az Új Szövetségben, hogy Istennek minden ígérete Jézus Krisztusban lett igenné és ámenné. Az Ószövetség világában még úgy is jelezték, hogy a pásztor rátámaszkodik a botra teljes súllyal, hiszen ott a pihenője, és az a bot megtartja. Arra a botra mondták, hogy szilárd, hasonló jelzés üzenet volt, amelyik nem tört össze ez alatt, biztosan tartotta. És amikor átélet, testvére, hogy így teheted az életedet Isten ígéreteire, és az ő számodra kitárt karjára, nem fog változni. Holnap, holnap után más idők jönnek. Te voltál, s te vagy. Örök Isten, s te megmaradsz minden időben. És nem azért mondjuk többször a mi atyánkot, mert Isten elfelejteni, hogy egyszer elmondtuk. Nekünk van szükségünk rá, hogy megerősödjünk, megbizonyosodjunk újra meg újra, hogy igazak az ígéretei. Befejezem, testvéreim. A mai napon a nagy kérdés az, a szíved, hited, életed, Ámment, mondd-e már az Isten számodra elkészített örökkévaló kegyelmére. És ha meg-meg inogva is, de kősziklára építesz. Ha igen, akkor ez a templom is betöltötte és betölti szolgálatát az életedben. Ha még nem, hát ezért küldte Jézust, ezért adta az igét, és ezért építette föl többek között a fasori templomot is. Hogy kinyíljon a szíved, és kimond, hogy köszönöm, mindenható Istenem. Köszönöm, hogy a hatalmadat arra használod, hogy engem, semmi ember, bevegyél a kegyelmedbe, tenyeredre vegyél, és elmondd, hogy az én juhaim ismernek engem, és én is ismerem őket, és örök életet adok nekik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Mondj csak, és mondjuk csak most együtt feleletül azt, hogy Amen. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy egészen hozzánk érkezel Jézusban, igédben.
a hirdetett igében, hogy be lehet fogadni téged, és annak az életnek soha nem lesz vége, amit te adsz nekünk. Áldunk, dicsőítünk, hogy nem külső látványos ünneplést kell hangolnunk, hanem megrendülten, megcsöndesedetten. Hálát adhatunk azért, hogy fölfoghatatlan kegyelmednek egy-egy szikráját behoztad az életünkbe, kijelentetted magad nekünk, és most is folyik a te munkád, hogy szüntelen munkálkodsz, új és új életeket érint meg, von közel és épít be az örökkévaló hálózatba a te szereteted. És köszönjük, hogy örökre megtartasz bennünket. Áld meg a mi népünket, nemzedékünket. Hadd tudjuk ezt a templomot úgy használni. Hadd tudjunk úgy élni benne vele, hogy jobban-jobban a te rendelkezésedre álljon a szívünk is és az épület is. Hálát adunk, hogy most is olyan időket élhetünk, hogy minden terhünk, nyomorúságunk, minden alkalmatlanságunk között te gyülekezetet, népet formálsz itt ezen a helyen, és a te országodat terjeszted tovább kicsinyek és nagyok szívében. Köszönjük ezt neked, és imádkozunk a mi magyar nemzetünkért, testileg, lelkileg kirabolt, megfosztott, megterhelt nemzet vagyunk. Édesatyánk, imádkozunk hozzád a te irgalmas kegyelmedért. Amen. Vegyétek Isten áldását az igével, ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel Isten hajlékává. Amen.